Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassa meg a gyülekezet az ige hirdetés alapigéjeként kijelölt ige szakaszt, amelyet megírva találunk Jób könyvének első fejezetében, a 8-tól a 22. versig a következőképpen. Ezt mondta az Úr a sátánnak: észrevetted-e szolgámat, Jóbot? Nincs hozzáfogható a földön. Fedhetetlen és becsületes ember, féli az Istent és kerüli a rosszat. A sátán így felelt az Úrnak: nem ok nélkül féli Jób az Istent, hiszen te oltalmazod őt, a házát és mindenét, amilyen csak van. Keze munkáját megáldottad, jószága elszaporodott a földön. De nyújts csak ki a kezed, és tedd rá arra, amilyen van, majd káromol még téged. Az Úr ezt felelte a sátánnak: mindenét a kezedbe adom, csak rá magára nem vethetsz kezet. És eltávozott a sátán az Úr elől. Egyszer, amikor Jób fiai és leányai lakomáztak és borozgattak elsőszülött testvérük házában, hírnök érkezett Jóbhoz, és így szólt: a marhákkal szántottak, a szamarak pedig mellettük legelésztek. De a sébaiak rájuk rontottak, és elvitték azokat, a legényeket pedig kardélre hányták, csak én menekültem meg, hogy hírt adhassak neked. Míg ez beszélt, amikor megérkezett a másik, és így szólt: Istentől tűz hullott az égből, amely megégette és elpusztította a juhokat és a legényeket. Csak én menekültem meg, hogy hírt adhassak neked. Míg ez beszélt, amikor megérkezett a másik, és így szólt: a káldeusok három csapatban rajta ütöttek a tevéken, és elvitték azokat. A legényeket pedig kardélre hányták. Csak én menekültem meg, hogy hírt adhassak neked. Még ez is beszélt, amikor megérkezett a másik, és így szólt: fiaid és leányaid lakomáztak, és borozgattak elsőszülött testvérük házában. De hirtelen nagy szél támadt a puszta felől, megrendítette a ház négy sarkát, az rászakadt a fiatalokra, és meghaltak. Csak én menekültem meg, hogy hírt adhassak neked. Jób ekkor fölállt, megszaggatta köntösét, és megnyírta a fejét. Azután a földre esve leborult, és így szólt: mezítelen jöttem ki anyám méhéből, mezítelen is megyek el. Az Úr adta, az Úr vette el, áldott legyen az Úr neve. Még ebben a helyzetben sem vétkezett Jób, és nem követett el megbotránkoztató dolgot Isten ellen. Ez Isten igéje. Keresztény gyülekezet, kedves testvéreim az Úr Jézus Krisztusban! Nem tudom, mennyire szeretjük a kulisszatitkokat, mennyire vágyunk mögé látni a nyilvánvaló, a látható, a reklámozott valóságnak. Rengeteg bulvárlap és összeesküvés elmélet él abból, vagy él vissza az embereknek azzal a vágyával, hogy szeretünk mögé látni mindennek, valamit sejtünk abból, hogy a láthatónál valami több létezik. Óriási üzletet lehet az embereknek eme sejtéséből megütni, abból, hogy nem minden az, aminek látszik. Ennek van egy beteges formája, amikor az ember már úgy érzi, hogy semmi nem igaz. Semmi nem az, aminek látszik. Én azt hiszem, hogy a betűvel való megismerkedéssel, az olvasni tanulással szinte egy időben kaptam, és aztán sorozatosan kaptam édesapámtól a tanácsokat, hogy jó, hogy kezdesz tanulni olvasni, de tanulj meg a sorok között is olvasni. Ezt nagyon nagy dózisban kaptam, és tulajdonképpen egy örök gyanakvó ember lett így belőlem, de van ennek azért haszna is. Hogyha a színházba megyünk, nem mindenki így gondolkozik talán, ahogy én, ott, abban a helyzetben, amikor kikapcsolódni vágyom a hétköznapi életemből, és beleélni magam egy műnek a világába, akkor nem szívesen tudok meg semmit a kulisszatitkok közül. Nem szeretném például tudni, hogy a főszereplő szerelmes párt játszó két színész mennyire utálja egymást a valóságban. Nem akarom tudni, hogy a helikopter hová emelkedik fel a színpadról, és nem szeretem látni, hogy a díszlet mennyire szakadozott és foldozott, és hányszor tépték már és igazgatták agyon. De ha igaza van Shakespearenek, aki az Ahogy tetszik című műben így fogalmaz, színház az egész világ, és színész benne minden férfi és nő, fellép és lelép, s mindenkit sok szerep vár életében. Ha igaz és bibliai mértékkel mérve is valami igazság van benne, akkor az a helyzet, hogy szereplők vagyunk. Végszóra jöttünk, valakinek a végszavára, és nekünk is van egy végszavunk, amire más valaki mozdul. És akkor már érezzük, hogy közünk van a kulisszákhoz. Közünk van ahhoz, ami a látható valóság mögött történik, mert itt már a mi bőrünkre, sikerünkre vagy bukásunkra megy minden. Nagyon szeretem Jób könyvét, de az első fejezetet nem szívesen olvasom. Úgy érzem magam, amikor az Istennek és a sátánnak a párbeszédét olvasom, mintha hivatlan vendég lennék valahol. Olyasminek vagyok fültanúja, ami nem rám tartozik. Olyan, mintha korán érkeznénk egy filmbemutatóra, még zajlik a sajtótájékoztató, ahol a rendező fejtegeti az elképzeléseit a szakmai zsűrinek, de a korábban érkező közönség is beülhet és hallgathatja mindezt, csak győzze megérteni. Mégsem véletlen került a Bibliába Jób 1 ezzel a párbeszéddel, kulisszák mögötti párbeszéddel. Az első, ami nagyon fontos, és meg kell tanulnunk, ez egyszerűen értelmi tanulás kérdése, Jób története nem mese, és nem példázat. Jób valóságos személy volt, nagyon-nagyon régen az őstörténet idején élt, a Biblia másutt is említi Ábrahám kortársai között. Ez tehát egy nagyon régen íródott könyve a Bibliának, még régebben írhatták le, jegyezhették le, mint Mózes első könyvét. Attól, hogy Jób könyve a Zsoltárok szomszédja, ez nem jelenti azt, hogy Jób Dávid kortársa lett volna, csupán azért kerültek egymás mellé, mert a költői irodalom része mindkettő. Jóbról tudni lehet, így kezdődik a könyv, hogy Úc földjén élt. Gazdag ember volt, birtokos volt. Ez csak annyiból fontos számunkra, hogy tudjuk, ez az Úc földje nem zsidó terület, nem a zsidóknak megígért ország, és Jób nem volt zsidó ember. Ezért gondolhatunk arra, és tudjuk is, hogy a téma, amit ez a könyv fejteget, általános emberi kérdésről szól, a szenvedés kérdéséről. Minden kor, minden emberének a föld minden táján problémája a szenvedés. Ki találta ki, ki engedi meg, ki viszi véghez, kinek az ötlete, az, ami történik a látható valóságban, miért engedi Isten, miért történhetnek rossz dolgok jó emberekkel, teszi fel Kushner rabbi egy könyv címében ezt a kérdést. Minden embernek problémája ez. És ez az a kérdés, amire ma sem kapunk választ. Csak karcolgatjuk a felszínt, mert Bőjt első vasárnapjának nem az a célja, hogy választ adjon, logikus láncolatot, értelmi felfűzött gondolatmenetet adjon arról, hogy miért szenved az ember. Nem biztos, hogy segítene rajtunk. Most Krisztus szenvedésére figyelünk, kezdünk újra figyelni, mert egy együttérző Isten, egy velünk együtt szenvedő Isten sokkal többet segít rajtunk, mint egy rideg Isten, aki tökéletesen megmagyaráz mindent, csak éppen távol van tőlünk. Jobb tehát valóságos személy, a története valóságos történet, a problémája valóságos probléma. Ha a színfalak mögé hallgatózunk, az első kérdés, ami ma megütötte a fülünket, így szólt, Isten kérdezte a sátánt, észrevette-e szolgámat, Jóbot. Amikor elolvastam, az ember szinte felkiáltana, hogy Istenem, csak ezt ne kérdezted volna meg. Mert úgy tűnik, mintha Isten maga uszította volna a sátánt Jóbra. Mintha ő hívta volna fel a figyelmét ennek a kegyes embernek az életére, hogy nicsak mennyire tökéletesen, kegyesen igyekszik élni. Nem gondolod, hogy meg kéne őt környékezni? Nem maradhatott volna Isten csendben? És akkor Jób élhette volna tovább a békés életét? Az észrevetted-e kifejezés, ha a héber eredetiét megvizsgáljuk, akkor a katonai életből vett kifejezés azt a helyzetet jelenti, amikor egy hadvezér be akar venni egy várost, hogy elpusztítsa, de előtte tanulmányozza. Megvizsgálja a város falait, megvizsgálja a kapukat, melyik a leggyengébb kapu, melyiket nem zárják esetleg, melyek a lakók szokásai, mikor kelnek, fekszenek, mivel foglalkoznak, mi a gyengéje annak a városnak, aminek a segítségével rajta lehet ütni. Tehát ha Isten kérdését a sátánhoz egész pontosan fordítjuk, akkor valahogy így hangzana, bizonyára tanulmányoztad már szolgámat, Jóbot, kiismerted a gyenge pontjait, és szeretnéd elpusztítani. A sátán valóban már kialakította a stratégiát, hogy Jóbot elpusztítsa, és döbbenetes titok, nem értjük meg, hogy ennek a tervnek egy részét Isten engedi megtörténni, csak hogy éppen az a záradék, hogy az életére nem vethetsz kezet. Az ördög Isten ördöge. Ismerjük ezt a lutheri mondatot. De ismerjük-e azt is, hogy Luther hogy folytatja? Így. A sátán gyilkos és gonosztevő, de Isten arra használja, amire akarja. Ő az a trágya, amellyel Isten termékenyé teszi kedves szőlőskertjét. Ezért hát a sátán gyomlálhat, vághat, ronthat, de nem tovább, mint ameddig Isten engedi a növekedés érdekében. A sátán tehát igen, már régóta tanulmányozza Jób életét, és el is árulja, hogy milyen megállapításra jutott Jobbal kapcsolatban. Azzal vádolja Isten előtt Jobot, hogy csak érdekből hívő, hogy a hit, a kegyesség Jób életében üzlet. Ő féli az Istent, ezért Isten megajándékozza őt áldással, gazdagsággal. Amiért hálából aztán Jób továbbra is féli az Istent, amiért Isten aztán újra megajándékozza őt a javaival. Hiába mondjuk, hogy ószövetségi gondolkodásmód, mégis bennünk is ott rejlik a csírája annak a borzalomnak, hogy azt gondoljuk, hogy az áldás Isten jutalma, a szenvedés pedig Isten büntetése, és ha valakit valami szörnyűség ér, akkor fel kéne térképezni az életét, mert valami súlyos bűn rejlik a mélyen. Egy író, nem keresztény író, nem keresztény szándékkal írt egy könyvet Jobbról, amiben így fogalmaz. Jobb pokoli árat fizetett azért, hogy Isten jól érezze magát. Ahhoz, hogy Isten presztízse, tekintélye helyén maradjon a mennyben, Jobbnak mindenét el kell veszítenie. Goromba megfogalmazás. Isten nem szorul véderemre, a mennyben nem zajlik presztízsharc, senki nem szállt annyira mélyre, mint maga Isten Jézus Krisztusban. Jobb ebben a helyzetében, amikor jönnek a híradók, négy különböző hírnök jön, akiknek ott kellett volna pusztulniuk a helyszínen, de csak azért maradtak meg, hogy hírül adják a gazdának, hogy mi történt. Jobb ebben a helyzetben az a kísérleti alany, akinek a reakciójából kiderül, hogy lehet-e Istent szeretni önmagáért, vagy csak az ajándékaiért. Vajon Jobb azért szereti és tiszteli Istent, amit kapott tőle, vagy azért, aki Isten maga? Szeretni valakit valamiért. Ennek a slágernek a refrénje dallamosan és ritmusosan ott van bennünk. És ez a földi kapcsolatok csúcsa. Milyen pozitív dolog egy életen át szeretni valakit valamiért. Ez az igazi hűség. De vajon Isten felé is ez dominál? Szeretem, tisztelem őt valamiért? Bizonyára feltűnt minden Isten tiszteleten résztvevő embernek, hogy a hálaadás és a dicséret külön válik. Sokan talán úgy gondolják, hogy hálát adni vagy dicsérni az ugyanaz, de nem. Minden Isten tisztelet dicsérettel kezdődik. Dicsérjük önmagáért Istent, ez a bevezető zsoltár. És a hálaadásra később kerül sor. És az ima életünkben is fontos, hogy ez a kettő külön önmagában létezzen. A hálaadásban megköszönöm Istennek, amit kaptam tőle, a dicséretben pedig megköszönöm Istent magát, a személyiségét, a tulajdonságait, ami annyira szeretni, annyira imádni való. Jobb ebből vizsgázik, hogy csak a hálaadást ismeri, vagy magát a dicséretet is, a nyomorúságban is. És mi is abból vizsgázunk minden próbatételünk idején, hogy szeretjük-e Istent akkor is, amikor nincs miért. A veszteségeink idején is ragaszkodunk-e a személyéhez, vagy rácsapnánk az ajtót, amikor éppen nem nyújt ki semmi jót rajta. Jobbnak sokkal nehezebb dolga volt, mint nekünk. Látta maga körül a teremtett világot, nagyon sokáig élt, tehát nagyon sok mindent megfigyelhetett, és ámult rajta. Érezte az emberi élet sok-sok örömét, a szerelmet, a szülői örömöket, a munkakedvet, a gazdagságot. Mindezekből, amit látott és érzett, levonta azt a következtetést, hogy aki ezt alkotta, aki ezt adta, nem lehet gonosz. Ez volt tehát Jobb összes ismerete. Egy árva útmutatója nem volt, egy igéslapja nem volt, egy biblia csücske nem volt Jobbnak. Volt ismerete a teremtett világról, az életről, és volt lelki ismerete, ami biblia nélkül is ősidők óta belénk van ültetve, ez a kis műszer, ami jelez a bűnnél, ez nagyon eleven volt Jobb szívében, sejthetjük, hogyha a gyermekei bulia utáni reggelen áldozatot mutat be, nem a saját bűneiért, hanem hátha módon, hátha annyira elszabadult a jókedv olyan poénokat engedtek meg maguknak a srácok, amivel megbánthatták Istent, azért egy áldozat bemutatás kell, ilyenkor gondolta az édesapa. Ez volt Jobbnak természetismerete és lelkiismerete. És ennek következtében szerette, imádta, tisztelte az Istent, és nem volt képes a sátán őt ebben megbénítani és megakadályozni. Mi egészen más perspektívából indulunk, kezünkben van a Biblia, benne vannak az evangéliumok, ahol Jézus életét figyelhetjük, és következtethetünk arra, hogy milyen az Isten, mert amilyen az Atya, olyan vagyok én, amilyen én vagyok, olyan az Atya, mondja Jézus. Tehát Jézusban bámulhatjuk az Isten természetét, az odaadását, a szeretetét, a kreativitását, az ötletességét, és rengeteg mély tulajdonságát. Nekünk már könnyebb lenne Istent imádni érdek nélkül. Isten megismerésének sosincs vége. Istent ismerni, ez az örök élet. Ha kérdés az, hogy mivel töltöm az örökkévalóságot, akkor a Biblia válaszol ezzel, hogy milyen környezetben, milyen fantasztikus dimenziók tárulnak majd fel, arról nem is érdemes fantáziálni, de minden azt a célt szolgálja, hogy Isten végtelenül gazdag jellemét megismerjük, és ennek nagyon fogunk örülni. Isten megismerése sosem okoz csalódást. Helyesebben, ha Istent megérteni akarjuk, akkor csak csalódást okoz. Ha emberi ésszel szeretnénk megérteni, hogy mit miért enged népek, családok, emberek életében, akkor nagyon meggyűlik vele a bajunk, és nem leszünk messze az Isten káromlástól sem, mert nem tudjuk megérteni. Lehetetlen, felfoghatatlan emberi ésszel, ami zajlik körülöttünk. A racionális, értelemközpontú ember éppen ezért kerül egyre távolabb az Istentől, mert ésszel akarja őt megérteni, és a saját józan eszével csak odáig jut el, hogy felelősségre vonja az Istent. De van a megismerésnek egy másik útja, ami tényleg nem okoz csalódást, ez a bizalom útja. Az a bizalom, hogy átadom neki az életemet, és tudom, hiszem, hogy végső soron, legkésőbb oda át, amikor ez a történelem, mint egy sokdimenziós képeskönyv feltárul előttünk, hogy mi miért történt, dicsérni fogom őt minden intézkedéseért. Lehet, hogy itt a szőnyeg viszáját, a fali szőnyeg hátuljának a kusza szálait látjuk, és ezek elborzasztanak, akkor is érdemes Istenben bízni, hogy lássam a színét is majd. Jobb még itt megkapta a jutalmát, megduplázódott a gazdagsága, az életöröme még 140 esztendeig, de mindez nem mérhető ahhoz az örömhöz, ahogyan az Isten megismerése folytatódik az örökké valóságban. Azt mondják, az artistákat először elesni tanítják meg. Lehet, hogy egy artista jelöltnek fantasztikus az egyensúlyérzéke, nagyon jó a kötélmászásban és mindenféle akrobatikai mutatványban, de mégis az első leckét elesésből kell vennie, és az első vizsgáját elesésből, leesésből kell sikeresen megtennie. Tanulni kell úgy elesni, hogy az ember ne sérüljön. Mindnyájunknak meg kell tanulni elesni. Ez kikerülhetetlen vizsgatétele a hívő életnek. Ezzel kapcsolatban van egy szabály, miszerint akinek nem hajlik a térde, a végtagjai, annak a gerince fog törni. Rengeteg gőgös, öntelt, elbizakodott ember élete törik ketté, élete derekán, a gerincén, gyógyíthatatlanul, bénítóan azért, mert nem hajlottak a végtagjai, mert nem hajlott a térde, mert Isten előtt nem tudott és nem akart fejet hajtani. Jób térde hajlott. Azt mondja a tragédia sorozat végén, és ez nem egy betanult szöveg volt, mert megtanulva ilyet nem lehet mondani, áldott legyen az Isten. Ő adta, ő vette el. Milyen fura, nem? Miért nem azt mondja Jób, hogy az Úr adta, a sátán elvette? Azért, mert ő is tudja, hogy végső soron mindenben Isten dönt. Valamiért megengedte. Jézusnak is hajlott a térde. Atyám, vedd el tőlem ezt a pohárt. De ha nem veszed el, akkor legyen meg a te akaratod. Jób és Jézus minden körülmények között ragaszkodtak ahhoz, hogy Isten jó, és Isten szeret, és előbb-utóbb ez így lesz igaz és látható. A múlt hét a házasság hete volt, keresztény körökben, keresztény újságban így olvastam, az elköteleződés ünnepe. Gyönyörű kifejezés a házasságra, elköteleződés. Ha törik, ha szakad, akár jó, akár rossz, mi együtt maradunk. Ezt egy magasabb szinten megélni Isten, ember és, Isten és ember között is érdemes. Elköteleződni Isten mellett. Már csak azért is, mert ő már elkötelezte magát mellettem. Jóban, rosszban velem lesz. Akkor én miért ne tartanék ki mellette? Legyen a bőti idő minnyájunk számára az Isten melletti elköteleződés ünnepe. Imádkozzunk. Köszönjük neked, Úr Jézus Krisztus, hogy elénk élted a mennyei Atya jellemét és természetét. Olyan különös lenne úgy végigolvasni egyszer az evangéliumokat, hogy amit teszel, mondasz, ahogyan viselkedsz, amíg oda képzeljük az Istent, magát, és akkor annyira közelinek éreznénk magunkhoz őt is. Kérünk, csendesíts el minket abban a helyzetben, amiben vagyunk. Ha Isten káromlásra adnánk a fejünket, te szelídíts meg minket. Hadd lássuk meg, hogy milyen ajándék lenne úgy megélni minden próbatételt, hogy ragaszkodunk közben a te jóságodhoz. És így használhatnál minket talán abban az emberi, társadalmi körben, közegben, ahol élünk. Kérünk, adj ehhez hitet és bátorságot. Amen.